Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem, oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat. Szálljon reám a te irgalmasságot, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm. Amen. Testvéreim, Zsoltárral magasztaljuk Urunkat, első Zsoltárunk első verszakát énekeljük, aki nem jár hitlenek tanácsán. Testvérek. A régi Baranyában és Szlavóniában élt egy asszony, akit Isten megszólított, és úgy mondja az egyház történelem, hogy egy kedves, jó értelembe vett paraszt profétája lett, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak, Gorkó Juliannáról van szó. Az ő énekét énekeljük éneklapunkról, amely megjelent a Dunamelléki énekesfüzetben is. Halld meg, bűnös ember, Jézus szeret, mind az öt verszakával énekeljük ezt az éneket.
Oh.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvéből, az 50. részből. Ülve hallgassuk meg most Isten igéjét. Ezt mondja az Úr. Hol van anyátok vállólevele, amellyel elküldtem őt? Van-e hitelezőm, akinek titeket eladtalak? Csak bűneitek miatt adtalak el, vétkeitek miatt küldtem el anyátokat. Miért nem volt ott senki, amikor hozzátok mentem? Miért nem válaszolt senki, amikor szólítottalak? Olyan rövid már a kezem, hogy nem tud megváltani. Nincs már annyi erőm, hogy megmentselek. Íme, dorgáló szavammal kiszárítom a tengert, pusztává teszem a folyókat, bűzlenek a halak, mert nem lesz víz, és elpusztulnak a szomjúságtól. Feketébe öltöztetem az eget, és zsákruhát adok rá. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéit az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallhassam tanítványaként. Az én Uram, az Úr megnyitotta a fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyarázkodás és köpködés elől. De az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tette arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Ki mer perveszállni velem? Álljunk elő együtt. Ki az én vádlom? Lépjen ide. Íme, az én Uram, az Úr megsegít engem, mert ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan szétmállanak, mint a ruha, melyet megrágott a moly. Akik közöttetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá a fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Ti azonban mindnyájan, akik tüzet szítotok, gyújtónyilakat gyártotok, saját tüzetek lángjába kerültök, nyilaitok tüzébe, melyet ti gyújtottatok. Az én kezem teszi ezt veletek, kínok közé kell jutnotok. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, jöjjetek fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged mai vasárnapunkon is, a bőjt elő vasárnapján, azért, mert te kegyelmes és irgalmas vagy, kegyelmed és irgalmad pedig megőrzött és megtartott bennünket a mostani órára is. Köszönjük neked, hogy megébredhettünk, köszönjük neked, hogy rád gondolhattunk, köszönjük neked, hogy elhívtál ide most bennünket, köszönjük neked, hogy tele lehet az életünk kérdésekkel, és köszönjük neked azt is, hogy akkor sem vetsz meg bennünket, ha tele van a mi életünk indulattal. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád fordulhatunk minden fájdalmunkkal, szomorúságunkkal, és köszönjük, hogy benned lehet teljessé minden örömünk is. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy amit te mondtál, az igaz. És amit az Atya kijelentett, az is igaz. Köszönjük, hogy te megbízható vagy. hogy szabad megáll úgy a régi időkben, mint a maiakban is. És köszönjük neked, hogy a te szavadnak következménye az, hogy megérkezett a fiú, megváltott bennünket, és hogy lelkével betölti a mi életünket. Köszönjük, Urunk, hogy te következetes Isten vagy. Következetesen mondod, hirdeted, számunkra bizonyságul adod, hogy szeretsz bennünket, és következetesen mondod, hirdeted, hogy gyűlölöd a bűnt. A kettő együtt igaz, te benned, és mi magunk pedig ennek feszültségében és irgalmában élünk. Bocsáss meg, Urunk, nekünk, hogy mi pedig következetlenek vagyunk. Következetlenek a mi szavaink, dolgaink. Úgy gondoljuk, hogy bármit és bármikor megtehetünk, nekünk dolgok járnak. Akaratunk befolyásolja teljes egészében mindennapjainkat. Bocsáss meg, hogy következetlenségünknek a következménye az, hogy hullámzik a mi beléd vetett bizalmunk. Sokszor úgy érezzük, hogy elhagytál, hogy megcsúfoltál. Bocsáss meg, hogy mi nem látjuk a bűneinknek a következményeit is, hogy mi hagytunk el téged, hogy mi csúfoltunk meg téged, hogy mi voltunk azok, akik fiadat leköpték, keresztre juttatták. Urunk, a mi életünk csak benned rendeződhet el, ki ennek az egész világnak az alkotója vagy, benned a megváltóban rendeződhetnek el a mi dolgaink. Hadd, hogy erre ma is igédből útmutatást kapjunk. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 171. énekünket, dicséretünket keressük meg. Megáll az Istennek igéje. Így kezdődik az ének. Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a felolvasott Szent Leckében, Ézsaiás próféta könyvében az 50. részben. A 4. verstől olvasom az igét a 7. A következőképpen halljuk. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. De az én Uram, az Úr megsegített engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tette arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Amen. Foglaljuk el helyünket.
Kedves testvérek,
amikor Istenünknek igéjét olvassuk és halljuk, most egy igen régi, profétikus írásból, akkor mindannyian elgondolkodunk, és feltesszük az új szövetségnek a kérdését, hogy kiről mondja ezt a proféta, amit hallunk. Az idők, az évezredek ugyanis sokfajta magyarázatot próbáltak kínálni arra, hogy kiről is szólhat itt rejtélyesen és titokzatosan az író. Ő maga, aki a babiloniai fogságban van, esetleg valamilyen magánszemély, akiről nem tudjuk, hogy kicsoda, vagy egy egész nemzet volna, akit megszólít, mint egy szenvedő szolgaként. Amikor hallgatjuk ezt az igét, a régi és új idők között szinte cikázunk, akkor bizony igét olvasó és igét hallgató embereknek megjelenik egy negyedik magyarázat is, hogy tudnélik, a proféta ezt nem másról mondja, mint a Messiásról. Arról, akit régóta vártak és régóta várnak, hogy Isten saját magát kijelentse, saját magát megbizonyítsa, hogy eljöjjön erre a világra. A Messiásról. És a Messiással kapcsolatban pedig egy nagyon speciális megfogalmazást mond itt a Szentíró, hogy a Krisztus nem királyként, hanem szolgaként érkezik. Legtöbbször a legtöbb ember életében pontosan ez a kérdés okozza a legnagyobb feszültséget, hogy lehet az, hogy akit régóta várunk, hogy ennek a világnak a dolgait elintézze, rendbe tegye, ő nem királyi hatalommal, hanem szolgálói alázattal jelenjen meg. A szenvedő szolga sokak számára elfogadhatatlan, ennek a világnak pedig egészen egyszerűen feldolgozhatatlan. Mert minthogyha évezredek óta abban a meggyőződésben élnénk, hogy az erő az, ami mindent megváltoztat. Az erő és a hatalom. Mások azt mondják, a jónak és a rossznak a küzdelme, de ez is bizonyára valami fajta hatalmasságoknak a műve. Ezzel szemben Isten igéje úgy beszél, a megérkező és számunkra már megérkezett Krisztusról, mint aki alázatos volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Persze akkor, amikor ezeket a sorokat és ezeket az évezredeket mi egyik pillanatról a másikra átlépjük, azért annyit meg kell hagynunk Isten igéjének a maga történeti és történelmi kontextusában, hogy akik először hallották ezt az igét, bizonyára nem így értelmezték még, mint mi. Babilonban hangzanak el ezek az igék. És mi mindannyian emlékezhetünk arra, hogy a babiloni fogság Izrael számára az egyik legnagyobb teher, amit évszázados, évezredes történetében át kellett élnie. Kettő nagy fogsága volt Isten népének, az egyik az egyiptomi fogság, ennél rosszabbról nem beszél soha a Szentírás, mint egy jelképe Egyiptom mindig a bűnnek, a zsarnokságnak, a kiszolgáltatottságnak, a megvetésnek. A másik fogság pedig a babiloni fogság, amely Nabukodonozor király idejében kezdődik el, több etapban elhurcolják és leigázzák, először Észak-Izraelt, utána pedig a déli területeket, először Izraelt, utána pedig Júdát. A számüzetés, a diaszpóra lét,
tulajdonképpen ettől az időtől számíthatik. És azt is tudjuk, hiszen a Babilonban élők olvassák Jeremiás próféta szavát, aki pedig éppen az elhurcolásnak az idejében hirdeti Isten igéjét, hogy ez a fogság nem egyik pillanatról a másikra szűnik meg, hanem 70 évig fog tartani. Ez a számüzetésnek az időszaka. Amikor ez átfutott újra az agyamon, akkor azt jutott eszembe, kedves testvérek, hogy mi milyen türelmetlenek vagyunk. Az jutott eszembe, pozitív és negatív értelemben is, hogy Istennek mindig van ideje. Isten mindig, nem Pató Pál úrosan, hanem Isten mindig ráér arra, hogy az ő igéje célba érkezzen. Ezért nem lehet Istent siettetni, és ezért nem késik az Úr. Mi pedig állandó rohanásban vagyunk, az idő fogságában vagyunk. Nem véletlenül mondja Pál apostol, hogy az idő azért gonosz, mert elmúlik, mert elszalad. A Szentírás pedig olyan hegykén és olyan hitvallásosan beszél arról, hogy mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrjárásnyi idő éjjel. Amikor pedig szenvedünk, nyomorgunk, akkor úgy érezzük, hogy sohasem fog elmúlni. Már-már néhány hónappal ezelőtt én voltam az, aki szabadkoztam a fogorvosnál, hogy állandóan fáj a fogam. Úgy éreztem, hogy sohasem fog elmúlni, hogy megnyomorítja az életemet. És itt, az Ószövetségi időkben, amikor megszólal a próféta, akkor még a 70 éves nyomorúságnak valahol a közepén, vagy a háromnegyedénél vagyunk, amikor még nincs vége. 70 év. Több, mint egy ember öltő testvérek. Amikor úgy tűnik, hogy nincs remény, úgy tűnik, hogy nincs fény. Úgy tűnik, hogy mindennek vége van. A 6. században élő ember Krisztus előtt a prófétának a kortársa pontosan azt éli meg, amit leír a Szentíró. Hogy Isten elhagyta őket. Hogy elvált tőlük. Hogy magára maradt. Azt mondja el, hogy Isten erőtlen Isten, hogy nem tud cselekedni. A 49. részben, mintha azt olvasnánk, hogy Istent nem érdekli az ember. Ez mind-mind panasz. Gondoljátok el, 70 évnyi tömény nyomorúság, 70 évnyi átkozódás, 70 évnyi kiáltás. Azt mondják, hogy Isten értelmetlen életet ad. És a következtetés pedig, hogyha Isten számára az én életem értéktelen élet, akkor Isten az én számomra pedig jelentéktelen. Nem ebből fakad a depresszió, nem ebből fakad a fáradtság, nem ebből fakad annyi zűrös elképzelés emberről és Istenről. Lehet, hogy sokan azt mondják, hogy a régi idők története ez. Aztán kicsit később, amikor kifut a 70 éves szolgaság, babiloni fogság, mondjuk úgy, hogy 500 évvel később pedig a zsidóság egy hasonló cipőbe kerül, akkor nem a babilóniaiak jönnek, hanem jönnek a rómaiak. Akkor jön egy másik hatalom. Egy ütköző zónában lépő nép életében a nagyhatalmak jönnek és mennek, és abban az időben is azt remélik, azt várják, hogy majd eljön a messiás király, hogy megszabadítsa őket. És kicsit később megszületik Betlehemben egy jászolban az Isten fiú, ami megváltunk, csecsemőként és nem karddal. És amikor a keresztre készül, akkor van a tanítványok között egy, legalábbis az ő működését érthetjük így is. Van egy Júdás nevű tanítvány, aki azért árulja el, van egy ilyen magyarázat, és azért árulja el Jézust, hogy végre jöjjön el az apokalipszis, végre jelentson Jézus kardot. Ezért van a tanítványoknál ott a Getsemáné kertjében kard, hogyha ők azt kihúzzák, és elkezdődik a vagdalkozás, és hogyha Jézusra rárontanak azok, akik jönnek hatalmas bunkókkal, botokkal, akkor majd jönnek a mennyei seregek, angyalok, és megvédik végre az Urat, mert nem történhet meg, hogy ő elessen, elvesszen, hogy meghalljon. És amikor ez nem történik meg, akkor van két tanítványa Jézusnak, leírja a Szentírás, de szinte mindegyikről elmondhatnánk, akik húsvét reggelén mennek vissza Jeruzsálemből, Emmausba, hogy sírnak, szomorúak, mert feltették az életüket Jézusra, a Messiásra, és ő meghalt. És megállapították maguk között, hogy bennünket nem érdekel az Isten, mert az Isten se érdekelte a mi sorsunk. Folytassam ezt a sort, azt hiszem nem kell, mert megérkezhetünk a mához, a ma emberéhez is, ahhoz az emberhez, amely ember mindent erővel akar elintézni, amelyben mindig a kosoknak van igazuk, és nem a bárányoknak, amelynek az a mondása, hogy a nagy hal megeszi a kis halat. És ebben a világban, most a proféciám keresztül újra szólal az Isten, az ő eredeti terve és szándéka szerint, és azt mondja, nem hagy el, közel van. Azt mondja, segít az Isten. Azt mondja, Jézus a segítség. Isten segít. Megtanultuk ezt az ökumenikus ima héten, hiszen a szerb pravoszláv testvéreink, amikor nincs ünnepi időszakok, akkor éppen így köszönnek egymásnak. Segít az Isten. És ez nem mást jelent, fordítsuk vissza, ha nem is a mi nyelvünkre, hanem fordítsuk vissza a héberre, az arámra. Ez azt jelenti, hogy Jézus. Jehoshua. Az Isten segít. Íme az egykori profécia, ami Jézus születés előtt valamikor a 6. században fogalmazódik meg, tehát majd 2700 éves ma ugyanazt mondja neked és nekem, közel van az Isten hozzád Jézus személyében. Hogyan segít az Isten? Olyan szép ez az ének, olyan szép ez a profécia. Minden reggel felébreszt engem, hogy hallgassam az ő szavát. Minden reggel. A reggel mindig valami újat hoz a Szentíráshoz. Kedves Lajos bácsinak az igéje, a Síralmak könyvéből az, hogy minden reggel megújít a te kegyelmed, Uram. Nagy a te irgalmad. Minden reggel ott vagy. De hogyha átnézzük a Szentírásnak a nagy-nagy történeteit, akkor hadd mondjam a legnagyobb reggelt, a húsvét reggelét, ami mindent megváltoztat. A csüggedőből örvendező lesz. Abból, aki azt mondta, hogy minden elveszett, az megérti, hogy minden megtaláltatott. Ez húsvétnak a titka. És ebben Jézus a segítség, Jézus a kulcs. Engedjétek meg, testvérek, hogy hadd mondjam most ilyen konkrétan, becsüljétek meg életeteknek a reggelét, a reggeleit, becsüljétek meg ifjúkorotokat, és becsüljetek meg minden reggelt, amikor nem csak azt hallhatjuk meg, a múlt héten volt erre példa, nagyon örültem, de hát tudom azt, hogy korán van ahhoz, hogy a madarak már csiripelnek. A múlt héten hallottuk ezt, hogy madár szóra ébredhetünk. Becsüljétek meg azt, hogy reggel még köszönthetitek azt, akit Isten mellétek rendelt. Hogy együtt keltek fel. Mert milyen fájdalmas az, tudjátok ti, akiktől elvette már a mi Urunk szeretett társatokat, hogy milyen nehéz reggel egyedül ébredni. És becsüljétek meg azt minden reggel, hogy hallhatjátok az ő szavát. Sokat szoktunk gondolkodni, nem szeretnék én itt egyfajta itinert adni, de a személyes tapasztalatom mégiscsak az, hogy a bibliaolvasásnak az ideje az a reggel. Nem akarok senkit sem megbántani, senkit sem megsérteni. Nyilván vannak kialakult szokásaink, de amikor úgy kezdheted a reggelt, hogy megfrissít Isten igéje, hogy tudod, hogy elkísér az ő szava, akkor az sokkal többet jelenthet, mint egy kiadós, finom, ízesen pörkölt kávé. Azt mondja itt az ige, minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványaként. Nos hát erről az időről beszél, erről a minősített időről beszél. Hogy nem gyomorgörcsel ébredünk, megesik velem, és kipattan a szemem, és rögtön az jut eszembe, hogy ma mit kell megtenni, mi a feladat, hova kell eljutni, mi az, amiben még restanciáim vannak. Hanem az ő igéje az, aki elindít. Igéje az, amely megszólít és vezet egy napon keresztül. És ez nem unalmas érzés, nem önmagammal való beszélgetés, hanem a legnagyobb, amit megtehetek, amire vállalkozom majd az örök életben, hogy megízlelem és megértem, közel van az Isten, vele teljes az én életem. Mi a második még, amit megtanulhatunk ebből az igéből, kedves testvérek? Azt is megtanulhatjuk ebből az igéből, hogy nem csak meg kell hallanunk az ő szavát, hanem el is mondhatjuk. Tudom jól, ezt a lelki gondozók szokták mondani ezt a képet, hogy az Isten bölcsen teremtette az embert, hogy egy szájat adott neki és két fület, hogy sokkal inkább oda kell figyelnünk rá, hogy ő mit mond, mint hogy hevesen valamifajta átgondoltság nélkül beszéljünk. Ez nagy lelki gondozói titok, hogy legyen több fület, mint szád a másik emberre. Ezt tanuljuk, egyre izgalmasabban tanuljuk, hogy megértsük a másikat, és megértsük az Istent. Szerintem erre is igaz. De ez az igaz azt is elmondja, hogy aki szorgalmasan hallgatja Istennek a szavát, aki reggelről reggelre, vasárnapról vasárnapra, hétközi Biblia óráról, hétközi Biblia órára hallgatja Istennek a szavát, akinek megnyitotta Isten a fülét, azt megtanítja Isten arra, hogy mint tanítvány tudjon beszélni, hogy tudjon szólni az elfáradtaknak. Mint hogyha itt csengene a fülünkbe egy új szövetség, igen, majd jövő héten vasárnap lesz a kalauzunk szerint. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok terhelve és megfáradtatok, és én megnyugvást adok nektek. Ezt Jézus mondja. De most itt rólunk beszél az ige, azt mondja, hogy el tudjuk mondani mindazt, amit megértettünk Isten igéjéből és szavából. Emlékszem arra, néhány évvel ezelőtt történt, amikor összegyűltünk egy bibliaórán, vagy bibliaóráról bibliaórára egy keresztkérdés, vagy bibliai alapok sorozat kapcsán, volt egy fiatal ember, aki egy dolgot kért tőlem, hogy csak megszólalni ne kelljen. Tehát ő végighallgat mindent, csak ne kelljen megszólalni. Most, amikor ez a fiatal ember a konfirmációjára készül, és jövő héten lesz majd a Pomázi templomban, negyed órán keresztül mondta a legutóbbi felkészítő alkalom, hogy mit tett vele az Isten. Egyelőre még csak 20 ember előtt mondta el. de akinek a száján egyfajta zár volt, mert nem mert megszólalni, aki akadozott, szépen, őszintén, logikusan, mindenfajta pátosz nélkül elmondta, hogy mit tett velem az Isten. Mert a tanítvány ilyen. Az Úr megtanítja arra, hogy tudja szólni az ő igényét. Kedves testvérek, vezessen erre is bennünket az Isten. Hogy elmondhassuk az életünk nagy következtetését. Ha valaki a mai nappal kapcsolatban olvasta Steinbach püspök úrnak az újszövetségi igéhez fűződő magyarázatát, akkor abban azt láthatjuk, hogy vannak egy embernek barátai, ezek a barátok meglátják az ő testvérüknek a nyomorúságát, és némán szótlanul elviszik Jézushoz, Jézus pedig látva a hitüket, azt mondja ennek a nyomorult embernek, hogy megbocsátattak a te bűneit, vedd fel a te ágyatat, és menj haza. És püspök úr elmondja azt, hogy legtöbbször én is utaltam erre, hogy az ember hallgatja Isten igéjét, hallgatja és megcselekszi, nem mindig kell szólni, de aztán hozzáteszi, hogy ez nem azt jelenti, hogy ha hallgatjuk Isten igéjét, hogy nem hirdethetjük határozottan az ember nyomorúságát, az ember bűnös voltát, és nem mutathatunk rá konkrétan a vétkeire. Hiszen hitünk alapvető fundamentuma, lényege ez. De csak úgy tehetjük, és itt van a lényeg, hogy igazából nem is mi szólunk, hanem a megváltó Krisztus szól általunk féltő szeretettel. Tehát amikor szólunk, akkor mindig így tegyük, ne a magunk bölcsességét, ne a magunk okosságát, ne a magunk terveit. Ne azt mondjuk, hogy mit kell csinálnod, mire jöttem rá én, hanem azt, hogy mit mond az én Uram. Csak ezzel a mandátummal mehetünk oda bárkihez bizonságot tenni, hogy mit mond most Isten szent lelke által az én Uram. És amikor elmondjuk, akkor hagyjuk azt, hogy Isten elvégezze a hátralévőt. És végül pedig, kedves testvérek, nem rejthetem el azt sem ebből az igéből, hogy a mi szolgálatunknak, és elsősorban azért, de nem kizárólagosan, de elsősorban a Krisztus szolgálatának, a remélt és várt Messiás szolgálatának az életében ott van a fájdalom, a megvetettség, ott vannak a köpések, ott vannak a sebek, ott vannak az úzások. Nem csak virágvasárnap lehet olvasni ezt az igét, Hosanna, segít az Isten, kicsoda segít, Jehosuá, Jézus az, aki segít, hanem nagypénteken is. Mert aki eljön erre a földre alázatban, az valóban hagyja, hogy a hátát verjék, hogy tépjék szakállát, és nem rejti el arcát a gyalázkodás és köpködés elől sem. Igen, ez a legfájdalmasabb is, ami Urunké. De Isten nem vonult vissza ezelől. Isten nem vonta vissza az ő fiát. Isten elküldte, hogy megváltson. Miután ezek a sorok leíródnak, utána 600 évvel egy Pál nevű apostol is beszél erről, amikor azt kérdezi, ki az, aki engem el akar ítélni. Jézus Krisztus az, aki közben jár értünk, és senki sem választhat el az ő szeretetétől. Kedves testvérek! Tanuljuk ezt meg Istentől. Tanuljuk meg fiától, Urunktól. És hogyha reggelről reggelre megébredünk majd, És hogyha átfut rajtunk a kétségbeesés, hogy elhagyott az Isten, akkor gondoljunk erre az igére, erre a mai napra. És imádkozzunk úgy, ahogyan Dietrich Bonhoeffer imádkozott. Istenem, kora reggel hozzád kiáltok. Segíts imádkozni és összeszedni a gondolataimat. Egyedül ez nem megy. Bennem sötétség van, nálad azonban világosság van. Én egymagam vagyok, de te nem hagysz el engem. Én csüggedő vagyok, de nálad van a segítség. Én nyugtalan vagyok, de nálad van a békesség. Bennem keserűség, de nálad van a türelem. Én nem értem a te utaidat, de te ismered a helyes utat számomra. Mennyei Atyám, dicséret és hála neked az éjszaka nyugalmáért, dicséret és hála neked az új napért, dicséret és hála legyen neked minden jóságodért és hűségedért eddig életemben. Sok jóval ajándékoztál meg, segíts, hogy a rosszat is elfogadjam a te kezedből. Nem raksz rám több terhet, mint amennyit hordozni tudok. Gondoskodsz arról, hogy gyermekeidnek minden a javára váljon. Uram, mindazért, amit csak ez a nap is hoz, a te neved legyen áldott. Amen. Válaszoljunk testvéreim az elhangzott igére. 512. dicséretünket keressük meg. Énekeskönyvünk utolsó énekét énekeljük a második és harmadik versszakában. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük a te igédet, köszönjük, hogy rámutat a mi életünkre, helyzetünkre, köszönjük, hogy megbecsülhetjük, amikor te megszólítasz bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy amikor megcsüggedünk is, és amikor örömünk van, akkor veled kezdjük a mi napunkat, és veled is fejezzük be. Vezess bennünket, Urunk, azon az úton, amelyet te rendeltél. Elfogadjuk a te akaratodat, és imádkozunk hozzád, Urunk, minden szolgálónkért. Könyörgünk azokért, akik a mai napon is szolgálnak itt a mi közösségünkben, Isten tiszteletünk előtt, alatt, vagy éppen Isten tiszteletünk után. Könyörgünk, Urunk, a pomázi testvérek választásáért, adj békességet, és adj egyetértést a gyülekezetnek, szent lelked vezessen bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, időseinkért. Imádkozunk hozzád azokért, akiket meg kell látogatnunk, hogy eljussunk hozzájuk. Imádkozunk hozzád, Urunk, az örvendezőkért. Hálát adunk minden nagy csodádért, hogy betöltött szeretetedet és irgalmadat megmutatod a mi testvéreink életén is. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy te bölcs szívet is adsz, hogy békességet teremtjen az atyafiak között. Imádkozunk hozzád, Urunk, az erőtlenekért, imádkozunk hozzád Csobánka minden lakójáért, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Imádkozunk hozzád azokért, akik ma is összegyűlnek, hogy a te nevedet dicsérjék. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most csendes imádságunkat mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a csendes könyörgésünket. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk minden tagját, és megköszönjük az elmúlt heti segítséget, munkát és adományt. Mint ahogyan tudják Csobánkai testvéreink, szeretnénk imaházunk belső terének székeit is megújítani. Isten kegyelméből a kisterembe már megérkezett néhány új szék, ezeket kipróbálhatjuk, megnézhetjük mindannyian, akár itt bent az imaház belső terében is. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására református egyházunkat a 0066-os technikai számon, alapítványunkat pedig az adószám megjelölésével támogathatjuk. A jövő héten hétfőtől péntekig esténként evangelizáció lesz gyülekezetünkben, közöttünk szolgál dr. Pétód Béla lelkipásztor testvérünk. Mindenkit hívunk erre az alkalomra, és kérjük testvéreinket, hogy hívogassanak másokat is. Egy-egy kis szóró lapot fogunk majd vinni erről az alkalomról. Február 20-án kiránduló körünk sétát szervez a Kirisi erdőben, a táv körülbelül 8 km, találkozás 9 óra 40 perckor a pomázi buszpályaudvaron. Erre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Presbiterjeinket, gyülekezeti tagjainkat, egyházmegyei presbiteri és gyülekezeti munkás hetünkre hívjuk Mátraházára. A hét időpontja március 7-11. Ezen az alkalmon megvizsgálhatjuk a presbiteri gyülekezeti munkai szolgálatnak a fontos elemeit. Evangelizációs esték lesznek, délelőttönként áhítatók, fórumbeszélgetések és filmklub is lesz majd Mátraházán a református konferenciatelepen. Vas Albert műveit olvassuk fel 25 órán keresztül, február 26-ai kezdettel 18 órától a gyülekezeti házunkban Pomázon. Alkalmainkat hirdetem, egész héten, tehát 18 órától evangelizáció lesz Pomázon a gyülekezeti házban. Ezen túlmenően hétfőn 19 órától énekkari próbánk lesz, kedden 6 órakor kékkereszt alkalom is lesz Pomázon, szerdán 19 óra 30 perctől felnőtt konfirmációi alkalom, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóra, vasárnap pedig egy mozgalmas vasárnapunk lesz, 9 órától bőti ünnepi istentisztelet urvacsorai közösséggel Csobánkán, 10:30-től ugyancsak böjti ünnepi istentisztelet urvacsorai közösségben Pomázon, de itt felnőtt testvéreink is konfirmálnak. Délután 4 órakor a Psalmus kórus szolgál a leányfalui idősek otthonában, 18 órától pedig presbiteri gyűlésünk lesz majd a pomázi gyülekezeti házban, és emellett pedig 15 órától gyermek délutánunk is lesz Pomázon a gyülekezeti házban. Kedves testvérek, a hirdetések végeztével istentiszteletünk vége is elérkezett. Záró énekül a 134. zsoltárunkat keressük meg, a zsoltárnak az első verszakát énekeljük. Úrnak szolgáljunk mindnyájan. Isten pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.